Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amit egyházunk Jeruzsálem pusztulásának emlék ünnepére, Szent Háromság ünnepe utáni 10. vasárnapon az igehirdetés alapjául rendelt. Megírva találjuk Lukács evangéliumának 19. fejezetében, a 41-től a 48. versig a következőképpen. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta és így szólt. Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemed elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik a falaid között laknak, és kőkövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik. Megvan írva, az én házam imádságháza lesz, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői arra törekedtek, hogy elveszítsék őt, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta őt. Amen. Keresztény gyülekezet testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mondhatjuk azt, hogy Jézus korában Jeruzsálem városa, legalábbis a látványa onnan az olajfák hegyéről csodálatos lehetett. Az embereket annyira elvakította a palesztinai napot tükröző ragyogása, hogy el kellett fordítaniuk a szemüket, írja Josephus Flavius, a zsidó történetíró. Amikor Jézus Krisztus Urunk Jeruzsálembe készülve megállt az olajfák hegyének magaslatán, hogy a fenséges város felé nézzen, tekintetében nem volt sem félelem, sem csodálat. Ehelyett némán állt, ajkai megremegtek, és megsiratta a várost. Mi csalhatott könnyeket a szemébe közvetlenül akkor, amikor bevonult Jeruzsálembe? Talán a templomot látta onnan, egy dicsőséges építményt, amelyen az építészek és a munkások 50 éven át dolgoztak, és még mindig nem fejezték be. Jézust mégis elszomorította az ő atyának házában tapasztalható őszintétlenség, rideg árusítás. Jézus látta a pénzváltókat is, akiket hamarosan ki is űzött, ahogyan olvastuk a templomból, amint az áldozati állatokat árulták és pénzt cseréltek, a vallás nevében halmozták a hasznot. Látta a tömegeket, akik a legjobb és legszebb állatokat akarták megvenni, és azt hitték, hogy ilyen áldozatokkal megtisztulhatnak a bűneiktől. Holott a szívük távol volt az Istentől. És hallhatta a farizeusok énekét is, akik talán ilyeneket mondtak, hogy ahogyan korábban olvassuk egy példázatában. Istenem, köszönöm neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosztevő, házasságtörő vagy vámszedő. A képmutatás és az arrogancia sírásra késztette Jézust. Ha Jézus ma jönne el közénk testben, biztos vagyok benne, hogy ma is látna olyan dolgokat, amik miatt könnyeket kellene hullatnia a világ lelki állapota miatt. Hiszen sok olyan közösség van a Földön, de vajon hányan igyekeznek őszintén követni őt, hányan igyekeznek őszintén a nagy parancsolat szerint élni. Ha teljes lényükkel szeretnék az Urat az emberek, akkor megváltoznának a dolgok. Az evangélium hirdetése azonban háttérbe szorul. Ha sok embert megkérdeznénk az üdvösségről, és Voltak egyébként ilyen közvéleménykutatások is, nem csak itt Európában, hanem a tengeren túlon is. Azt mondanák sokan, hogy nincs szükségük az üdvösségre. Azt mondják, hogy ők annyira jók, annyira igazak, hogy az Isten majd tárt karokkal fogja őket fogadni. Amikor is rá kell jönniük, hogy Jézus Krisztus nélkül nincsen üdvösség. Nem lehet üdvözülni azért, csak azért, mert valaki azt mondja magáról, hogy ő jó. De feltehetnénk a kérdést bárkinek az esetében, hogy tényleg vagyunk-e annyira jók, hogy csak emiatt, azt gondoljuk, hogy csak emiatt üdvözülünk. Ilyen értelemben senki sem jó. Sokan tele vannak kapzsisággal, gyűlölettel, sok titkos és leplezett bűnük van. És sajnos nagyon sokan elfelejtették az Istent. Elhanyagolták, elutasították az ő áldásait, megtagadták a megváltójukat. Jézus Krisztus nem csak Jeruzsálem, hanem az egész világ számos embere és közössége miatt is szomorú. Akik jobban törődnek a világ dolgaival, mint a lelkük megmentésével. Sokan emberbarátok, és jobban érdekli őket, hogy mit gondolnak az emberek ebben a világban, mint az, hogy mit gondol az Isten. Ha közelebb akarunk kerülni a mindenhatóhoz, annak a közösségeinkben kell kezdődnie, hogy megállítsuk Krisztus könnyeit, újra és újra vissza kell térnünk a Szentíráshoz, vissza a megváltónkhoz, vissza az ő engesztelő véréhez, vissza a kegyelem általi megigazuláshoz. Az olajfák hegyéről a megváltó láthatta akár Kajafás főpap palotáját is, aki betöltötte a legmagasabb pozíciót az Isten tiszteleteken, és egyedül ő léphetett be a szentek szentjébe az engesztelés napján. A főpap azonban, akinek a legközelebb kellett volna állnia az Istenhez, szívében a legtávolabb állt. Hitetlen volt, és a testet öltött messiás ellensége. Akit sokan vettek körül, akik nyíltan támadták a Szentírást, tagadták a természet felettit, tagadták még a feltámadás reményét is sokan, és ezek az emberek voltak igazán felelősek az országuk bukásáért. De a 21. században is vannak ilyen emberek, akik elferdítik Isten igéjét, elferdítik az evangéliumot, talán meg sem említik már, hogy Istent távol tartsák a nyilvánosságtól, és ezek az emberek, ahogyan látjuk magunk körül, vagy akár a híreket nézve, vagy a bármilyen médiát megnézve, talán azt mondhatjuk, hogy egyre nagyobb számban is vannak jelen. Szükségünk van arra, hogy hirdessük az igét, hogy legyünk készen az időben, a megfelelő időben, hogy dorgáljuk az embereket, hogy javítsuk az ő lelküket, fordítsuk ők az ő lelküket az Isten felé, hogy bátorítsuk őket nagy türelemmel és gondos tanítással. Látjuk az erőszak növekedését is, akár a fiatalok körében csodálkozunk, hogy mi történik. De az egyetlen megoldás a sötétségben nem más, mint a fény. Ugye minek a fénye? Az evangélium világossága. Az olajfák hegyéről Jézus láthatott néhány otthont is. Ezt olvassuk a Timóteushoz írt levélben, hogy olyanok, akik befurakodnak az otthonokba és hatalmukba kerítik a gyenge akaratú asszonyokat, akiket bűnökkel terhelnek meg, és mindenféle gonosz vágyak befolyásolnak. Pál apostol is látta ezeket az embereket. És Jézus is látta, és ezért siratta. Láthatta Jeruzsálem látóhatárát, ahol a paloták álltak, impozáns épületek, magas tornyokkal, Heródes királynak az egyik otthona, vára, vagy Poncius Pilátusnak a rezidenciája. És Jézus felismerte azt az álnokságot, azt a gonoszságot, ami ezeken a falakon belül van. És sírt, amikor szembeállította a városra hamarosan rátörő végzetet. akkor Jeruzsálemnek nem igazán voltak talán egy-két kivételtől eltekintve becsületes, istenfélő tisztviselői, akik a nép akaratát teljesítették. Aztán Jézus láthatta volna a törvény tanítóinak, az írástudóknak a gondolatait. Ők voltak akkori értelmiségiek, akik túl büszkék voltak ahhoz, hogy alázatosan Jézust elfogadják messiásuknak. Olyan elmék, akik Isten adta tehetségüket, arra használták, hogy káromolják az Isten igéjét. Jézus azért sírt Jeruzsálem felett, mert tudta, hogy milyen szörnyű árat kellett fizetnie az Isten elleni lázadásért. Ő látta azt, hogy eljönnek majd a rómaiak, eljönnek és ostrom alá veszik a várost, és feldújják a várost, és elpusztítják a templomot. Azért, mert nem ismerték fel Isten eljövetelének idejét. Történelemben ismerjük, hogy ez egy olyan esemény volt, ugye Krisztus után 70-ben, ahol több mint 1 millió férfi halt meg, és majdnem 100 000 nő és gyermek. Ez körülbelül 50 évvel ugye ezután volt, amikor Jézus látta és siratta Jeruzsálemet. Nagy árat kellett fizetniük, ha nem veszik figyelembe, ha nem vették figyelembe a figyelmeztetést. És nekünk is nagy árat kell fizetnünk, hogyha nem veszük figyelembe a figyelmeztetést. Krisztus értünk is ott volt, és tudta, hogy milyen békét, milyen bűnbocsánatot, milyen reményt és milyen örömöt veszítünk el, hogyha nélküle élünk. Akkor nem lesz mennyei otthon, és nem látjuk majd őt szemtől szembe az örökké valóságban. Ott a jeruzsálemi tömegek számára már túl késő, hogy megtérjenek és visszatérjenek az Istenhez, de számunkra nem késő. Jézus azt mondja, hogy aki hozzájön, azt ő nem küldi el. Sokan élnek ugyan bűnben, de most itt van Isten kegyelmének az ideje. Nem tudhatjuk, hogy meddig tart még ez. A megváltó látja, ami bánatainkat, látja a mi problémáinkat, látja a mi szenvedéseinket, nyomorúságainkat. De ő a fájdalmak embere, ismerjük a Szentírás igéjét, ahogyan az Isten fiát, a Messiást nevezik. Ézsaiás könyvének egy szakaszát hadd idézzem. A mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapásra sújtotta és kínoszta. Ugye ismerjük azt a szót, hogy empátia, ami azt jelenti, hogy beleéljük magunkat a másik ember helyzetébe, és megértjük, hogy miért lehetnek bizonyos érzései. Jézus esetében több volt, mint szánalom vagy együttérzés, ez empátia volt a legnagyobb, ami megjelenhetett ott fent a kereszten. Hiszen Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt. Megalázta magát és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Írja Pál apostol a Filippieknek. Krisztus minden emberi tapasztalatot átélt, mégis bűn nélkül volt. Most már itt van velünk a megváltó, van egy megfeszített Krisztusunk, az emberi könnyek gyakran keveset jelentenek, egyesek egy pillanat alatt képesek sírni, de Jézus bizonyította a komolyságát is annak a sírásnak, annak a megsíratásnak, ami ott Jeruzsálem felett volt. Amikor ő a hatalmas és fenséges Isten eljött közénk, és elfogadta a Golgotai keresztet. Nincs szükségünk arra, hogy vég nélkül sírjunk életünk bűnei és bánatai miatt. Megvan bennünk a belső meggyőződés, hogy győzni tudunk a kísértéseken, erőt találunk a gyengeségekben, és győztesek leszünk. Tekintsünk mindannyian Krisztusra, maradjunk meg az ő kegyelmében és szeretetében, tekintsünk fel a keresztre, és biztassuk egymást, hogy van remény. Itt a kegyelem ideje. Fordítsuk szívünket az Istenhez, és szüntelenül imádkozzunk hozzá, kérve az ő szent lelkét, hogy segítsen bennünk a földi életünk minden szenvedésében, és minden örömében is, hogy tiszta szívvel álthassuk a mi Istenünket, akié a dicsőség mindörökké. Imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy elküldted értünk egyszülött fiadat, aki ott volt, látta az emberek bűnét, és tudta, hogy mit kell tennie. El kell fogadnia azt, amit ott a kereszten meg is tett értünk. Elfogadva, hogy a mi bűneinkért felment a keresztfára, meghalt értünk, és harmadnapon feltámadt, megmutatva, hogy neki a halál felett is hatalma van, és ezzel majd együtt a feltámadásban megtapasztalhatjuk az örök életet. Amen.